Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.
Szüleim nem zenészek.
Szinte azt mondhatom, hogy mintha a zenész családból származnék, mert édesapám Székesfehérváron egy szalonzenekart vezetett hegedűsként, az édesanyám pedig zongorázott. Adódott a lehetőség arra, hogy kicsi korban már otthon hegedűk voltak, egy hármédes hegedű, meg egy egész hegedű, próbáljuk meg a zenetanulást. Elkezdtem hegedülni, tanulni, majd egy év múlva zongorázni. 7 éves koromtól gyakorlatilag 2 fő tanszakon tanultam a hangszereket, 14 éves koromig ott Székesfehérváron. Így kezdődött. Nem volt kérdés, hogy kaptam egyfajta talentumot a Jóistentől. Albéletben laktam egyedül, 14 éves koromtól. Ez hatalmas változás volt az életemben. Olyan eltökélt voltam abban az időben, hogy nem lehet másképp, mint hogy én zenész legyek. Tehát volt egy cél, amit kitűztem magam elé. Ezen az úton úgy éreztem, hogy végig kell mennem. A szüleim maximálisan támogattak ebben. Amikor a pályámra készültem, úgy gondoltam, hogy az nem elég, hogy én hegedűs vagyok, és hogy ebben sikereim vannak. Párhuzamosan kell a magánéletet és a szakmát csinálni. Nem gondoltam soha, hogy én egy ilyen magányos farkasként csak a szakmának éljek, ez nem az én formám. 2 kislányom született. Ők igazából örökölték a zenei tehetséget, de úgy tűnik, hogy mégsem lesznek zenészek. Férjem mindenképpen támogat ebben a hivatásban. Ő is nagyon szereti a zenét építészként. Visszatekintve a pályámra, úgy hiszem, hogy igaz a Szentírás szava, miszerint minden adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szekeres Gizellával, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hegedűművészével Rózsa Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Szekeres Gizellát, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szekund szólamvezető hegedűművészét.
Köszöntöm a rádióhallgatókat én is, szeretettel.
Régóta ismerjük egymást, ezért tegeződünk. Milyen volt a hegedű művészé válás útja? Tudom, hogy 7 évesen kezdtél hangszere játszani, de mikor ismerték fel, hogy talentumot kaptál, amit nem szabad elásni, amivel élni kell? Otthon zene közelében éltél? Miért éppen a hegedűt választottad hangszerül?
Szüleim nem zenészek. Szinte azt mondhatom, hogy mintha a zenész családból származnék, mert édesapám Székesfehérváron egy szalonzenekart vezetett hegedűsként, az édesanyám pedig zongorázott. Adódott a lehetőség arra, hogy kicsi korban már otthon hegedűk voltak, egy hármédes hegedű, meg egy egész hegedű, próbáljuk meg a zenetanulást. És akkor elkezdtem hegedülni, tanulni, majd egy év múlva zongorázni. 7 éves koromtól gyakorlatilag 2 fő tanszakon tanultam a hangszereket, 14 éves koromig ott Székesfehérváron. Így kezdődött.
Az azt jelenti, hogy ott zenei általános iskolába jártál?
Zenei általános iskolába jártam, igen. Plusz zeneiskolába. Hetente 4-szer.
Kik bíztattak, hogy folytatni kell?
Általános iskolás időszak alatt többször voltak úttörő seregszemlék, még abban az időben nőttem föl, amikor ezek voltak divatban. Mindig aranyérmeket nyertem. Igazából nem volt kérdés, hogy kaptam egyfajta talentumot a Jóistentől.
De választanod kellett, hogy zongora vagy hegedű. Végül is a hegedűnél maradtál.
Végül is a hegedűnél maradtam. Mindenki azt mondta, hogy hegedűsnek kell lennem, mert nagyon sok zongorista van, nagyon telített a piac, több lehetősége van egy hegedűsnek. De mivel hogy egyformán szerettem mind a kettőt, így akkor elfogadtam ezt a véleményt, és így a hegedű mellett döntöttem. Majd felvételiztem a budapesti Bartók szakiskolába, és fel is vettek azonnal.
Kik voltak a mestereid, illetve azok a meghatározó személyek, akik valahol egyengedték az utadat?
A Bartók szakiskolában Deák Ágnes növendékeként végeztem, majd a Zeneakadémiára kerülve Kóthé László és Halász Ferenc növendéke voltam, akiknek nagyon hálás vagyok a mai napig, hogy igazából megtanítottak a hangszeren játszani, és egy nagyon komoly képzést adtak nekem, különböző, de nagyon meghatározó képzést adtak mind a ketten.
Ez azt jelentette, hogy akkor Székesfehérvárról Budapestre kellett költöznöd, ez is nagy változást jelenthetett, nem?
Hatalmas változás volt, igen, albéletben laktam egyedül, 14 éves koromtól, ez hatalmas változás volt az életemben. Én a saját gyerekeimnek nem biztos, hogy ezt választottam volna, így már anyaként visszagondolva, de hát olyan eltökélt voltam abban az időben, hogy nem lehet másképp, mint hogy én zenész legyek. Tehát volt egy cél, amit kitűztem magam elé. Ezen az úton úgy éreztem, hogy végig kell mennem. A szüleim maximálisan támogattak ebben. Ilyen szempontból nagyon nagy szerencsém volt.
Nehéz kérdés, illetve a válaszadás nehéz. Meg tudod-e fogalmazni, hogy mit ad neked a zene? Hiszen már, ahogy elmondtad, egész kiskorodtól kezdve nagyon fontos szerepet játszott az életedben.
Mindenekelőtt a zene élményt ad minden embernek, aki hallgatja. Számomra szavakkal le nem írható valóság. Több, mint amit a szavak kifejezni képesek. Csodálatos ereje a lélek legmélyig hatol, és egy jó, szép, ihletett előadás képes arra, hogy lelki feltöltődést nyújtson az embereknek, akik hallgatják. Itt kitérnék a gyerekek zenetanulásának fontosságára, hogy mindezek mellett, amit elmondtam, a zenetanulás, mint tudjuk, javítja a koncentráló képességet, az összes tanult tantárgy vonatkozásában pozitív eredményt hoz. Élményt ad, és a közös zeneélés közösségteremtő erővel rendelkezik. Segíti az önkifejezést, ránevel a másik emberre való odafigyelésre, és empatikussá teszi a gyereket.
Erről majd később fogunk beszélni, azzal kapcsolatban, hogy tanítottál is egy időben, úgyhogy akkor majd erre még egy picit visszatérünk. 1984-ben kerültél a Nemzeti Filharmonikusokhoz, és 1993-ban lettél szekund szólam vezető hegedűművész. Mit jelent egy zenekarban ez, hogy szekund szólam vezető?
Az az igazság, hogy ez egy elég összetett helyzet, mert a prim szólam játsza mindig a dallamot. Mi pedig egy alkalmazkodó kísérő szólam vagyunk rendszerint. A kíséret mellett azért néha mi is szóhoz jutunk, ami a darabok struktúráját illeti, tehát mi is vezető szerepet tölthetünk be, de igazából mi nekünk alkalmazkodnunk kell a prim szólamhoz és a többi fúvós szólistához leginkább. Nagyon komoly empatikus készséggel kell rendelkezni, nagyon pontosnak kell lenni, és nagyon alkalmazkodóképesnek kell lenni. Általában a karmester instrukcióit a szekund szólamvezetőnek kell először megértenie, és mozdulataival és a habitusával közvetíti hátra a többi zenész számára azokat az instrukciókat, amiket a karmester ad a zenészek számára. A szólamvető az első, akinek ezt értenie kell. Ez nem azt jelenti, hogy a többi zenész nem érti, de mégis egységben kell lennünk, tehát általában 10 vagy 12 zenésznek kell együtt játszania.
Ha a Nemzeti Filharmonikus Zenekarról beszélünk, kihagyhatatlan Kocsis Zoltán személye. 1997-ben új fejezet kezdődött, amikor Kocsis Zoltán lett a főzeneigazgató. Ismerted-e őt régebről, és mit jelentett a zenekar életében az, hogy ő oda került, és egy új fejezet kezdődött vele?
Ismertem régebről, még a Zeneakadémiáról. Simon Albert, aki egy fantasztikusan zseniális karmester volt a főiskolán, az ő irányítása alatt többször játszottam, volt szerencsém Kocsis Zoltánnal turnézni, tehát 78-ban volt főiskolásként egy Kanári-szigetek és spanyolországi turné, 80-ban volt egy német turné, amit két zongorás darabokat játszott Nagy Péterrel. A 78-as turné az pedig Siff Andrással volt Spanyolországban hatalmas sikerrel, úgyhogy ismertem a fantasztikus kvalitásait. Mindenki csodálta őt a zsenialitásáért, előadói képességeiért.
Ez az új fejezet, ez mit jelentett? Mit hozott ő? De mielőtt még erre válaszolnál, megosztom egy élményemet. A New York Művészeti Páholyban voltam a közelmúltban, ahol Pilinszky János mellett Kocsis Zoltán személyét idézték meg a résztvevők. A résztvevők között volt az Amadinda együttesből Rácz Zoltán, de ott volt Surány András filmrendező, aki portréfilmet készített Kocsis Zoltánról. Ő fogalmazott így a művészről. A zeneszerzőben megvolt az isteni szikra és a meghökkentően nyers stílus kettőssége. Valóságos fizikai fájdalmat okozott neki egy-egy hamis hang. Magas volt a mérce. Zsenialitását egyrészt Isten adta tehetségének köszönhette, amelybe beletartozott abszolút hallása és szinte fotografikus memóriája, másrészt hihetetlen profizmus jellemezte. Mindez áldás és teher volt egyszerre. Ti, a zenekar tagjai, mit éreztetek ebből? Te milyennek láttad őt?
Kocsi Zoltán megjelenése egy abszolút új szemléletet hozott a zenekar életébe. Az érzelmi telítettségű varázsos koncertek után, amit Kobayashival adtunk régebben, megjelent Kocsi Zoltán, aki a végletegig a tökéletességre törekedett. Igazi zenekarépítő volt, és fárasztó, a legapróbb részletekig menő műhely munkával érte el, hogy a zenekar átlag színvonala komoly magaslatokat ért el. Varázsos koncerteket tudtunk vele csinálni ezen az alapon, hogy a tökéletesség alapján. Tehát ezek nem ilyen lufik voltak, amik kipukkadnak, hanem rendkívül alapos és minden részletében kidolgozott műhely munkával elért hatalmas eredmények.
Fantasztikus hallása volt ezen a bizonyos rendezvényen, el is hangzott, hogy azonnal kiszúrt egy rossz hangot.
Ugye, igen, így? Hát ez a próba folyamatokban is megnyilvánult, igen, azonnal meghallott mindent, hogy a második fagot mást játszik, hogy ki volt az, aki azt játszotta, és akkor csak néztünk, hogy úristen, hogy lehetett ezt meghallani, de pontosan tudta a partitúrát. Ez, amit mondtál, ez, hogy lefényképezte, és hallotta is az eltéréseket. Ebből adódott az az ellentmondás, ami megnehezítette az ő életét, tulajdonképpen egy kicsit a miénket is, hogy tökéletesen tudta a darabot, ahogy bejött az első próbára, de úgy, hogy mondjuk a második kürt szólóját is el tudta volna játszani kívülről zongorán, tehát bármit. Ő ez tökéletességre vitte otthon. És bejött, és az a tökéletesség nem szólalt meg azonnal a próba elején, és hát a türelem az nem volt a legnagyobb erénye, és ebből adódtak időnként a konfliktusok a zenészekkel, hogy ő már mindent sokkal jobbnak gondolt az első pillanattól, és hát egy zenekar nem így működik, hanem fel kell építeni a próba folyamatot, és hát lassan meg kellett tanulnia, hogy 80-100 ember az nem olyan, mint a zongora. Élő közösség, különböző felkészültségű és tehetségű muzsikusokkal.
Amit én úgy fogalmaztam, hogy profizmus jellemezte, ami áldás és teher is lehet, igen, egyben. Igen. Ezt kellett nektek megélni. Milyennek képzeljünk el, hogyan képzeljünk el egy próba folyamatot? Mennyiben oktatás egy zenekari próba?
Igazából oktatás, mert a zenekari zenész úgy megy be próbára, hogy mondjuk tökéletesen elsajátítja jó esetben az anyagot, és ezt mindenki megteszi, tételezzük ezt fel, ami legtöbbször meg is történik így. De ahhoz, hogy ebből igazi produkció legyen, ahhoz nagyon komoly munkára van szükség, mert nagyon különbözőek vagyunk, ahogy már említettem. Különböző felkészültség, különböző tehetség, hangszerjátékbeli különbségek, hangszínbeli különbségek, és a karmester adja meg a mértéket. Ő az etalon. Itt nincs demokrácia, hogy Zoli fogalmazott, hanem diktatúra van, mert a karmester mondja meg, hogy milyen legyen a darab, és az arculatát, a karakterét, a stílusát, tempóját, mindent ő határoz meg. Erre való az a 3-4 nap, ami sajnos legtöbbször csak ennyi áll rendelkezésre, mint próba folyamat. Ez alatt kell eljutnunk a semmiből a tökéletes megoldás felé, a koncert előadásáig. Ez nagyon komoly munkát igényel, részletekbe menő munkát a próbák során. Hogy van együtt a bőgő a prímhegedűvel, vagy a cselló a fagottal. Ezek nagyon komoly részletekbe menő munkafolyamatok.
Belegondolok abba, hogy nagyon sokat dolgozik a zenekar vendégkarmesterekkel. Akkor ott nyilván, hogy azoknak az elvárásoknak kell megfelelni.
A vendégkarmesterek azok nem kihívások számunkra, inkább szakmai izgalom és érdekesség. Érdeklődéssel figyeljük minden alkalommal, hogy hogyan értelmezi a darabokat a próbák folyamán, mit tart fontosnak, hova helyezi a hangsúlyokat, milyen mélységi megy le a darabok lényegének megragadásában és a technikai részletek megoldásában. Ezek összességéből kerekedik ki a koncert minősége.
Picit még visszatérek Kocsi Zoltára. Igazából kamaszkorom meghatározó zenésze volt Ránki Dezsővel, hát persze Siff Andrással, ugye az ő hármasuk indult és robbant be a zenei világba szinte egyszerre. Kocsi Zoltán mondta, egy zenész soha nincs kész, ahogy egy zenei mű sem. Ezt te hogy látod?
Ez igaz, és egyébként mint hegedűs idézném Dávid Oistrakh szavait, aki azt állította, és teljesen igazat adok neki, hogy abban a pillanatban, ahogy egy hegedűs megelégedett a hangjának minőségével, azonnal iparossá válik. A fejlődés nem áll meg, és olyan ideáljaink kell, hogy legyenek, amik végül is átsegítenek azon, hogy elégedettek legyünk. Az ideálok határozzák meg a hitünk, hogy mit kell elérnünk. A darab a cél. Ez határozza meg azt, hogy mennyire tudunk fejlődni, hogy milyenek az ideáljaink.
A művészi szabadság és alázat szavak jutnak most erről eszembe, amit elmondtál ezekből a gondolatokból. Fontos, hogy ne legyen öncélú, ne legyen beavatkozás a szerző elképzelésébe egy zenésznek a munkája.
Ezeket a határokat egy jó zenész soha nem lépi át. A művészi alázat az egyik legfontosabb dolog, hogy mindig a művet tartsa szem előtt az előadó művész. Akár zenekari munkáról van szó, akár egyéni teljesítményről. Mert ha ezt megteszi, akkor azonnal értéktelenné válik, és akkor magamutogatóvá válik a produkció.
A Nemzeti Vilharmonikus Zenekar az elmúlt 15 évben mintegy 40 országban közel 330 külföldi turnékoncertet adott. Számodra melyik volt a legemlékezetesebb turné vagy előadás?
Egyet nem tudok kiemelni, ugyanis mindig más miatt voltak érdekesek ezek a turnék és koncertek. Például nagyon izgalmas volt, amikor nagy elődök után 2003-ban a Carnegie Hallban léptünk fel nagy sikerrel. Tavaly Kovács János irányításával egy Mozart programmal utaztunk Spanyolországba, Gironába, Barcelonába, Madridba, és minden városban hatalmas sikerünk volt. Köszönhettük annak, hogy a szakmai követelményeket abszolút magas szinten teljesítettük. A közönség nagyon forró fogadtatásban részesített minket. Az elmúlt években például kétszer jártunk Erdélyben, Kocsis Zoltánnal, az fantasztikus élmény volt, 12-ben és 16 szeptemberében. A 12-es turnén volt egy NSZQ darab, egy Kodály, egy Bartók, meg egy Csiki Boldizsár mű. Nagyon forró hangulatú koncertek voltak. 16-ban még Sebő Ferenc is kijött velünk, és eredeti népzenekarral játszották el az eredeti népzenét, majd utána eljátszottuk a Kodály és Bartók által írott műveket. Ez fantasztikus hatást tett a közönségre, úgyhogy óriási sikerünk volt.
Ahogy nektek is óriási élmény lehetett.
Nekünk is óriási élmény volt, és még egyet kiemelnék, Kocsis Zoltán utolsó fellépése volt ez a Műpában a Bartók Kékszakálló Hercegvára. 16 októberében történt. Többek szerint ez a kinyilatkoztatással volt egyenértékű. A mű előadása milyen mélységeket hordozott.
Ez volt a búcsúja?
Ez volt.
Most a magánéletedre terelem egy picit a szót, hiszen kellett egy biztos háttér mindenhez, hogy megvalósítsd a művészi alkotó tevékenységedet. Két gyermeket neveltetek férjeddel, már felnőttek. Hogy sikerült mindezt megvalósítani, hiszen azért kihívás nyilván szakmailag is megfelelni, anyaként is megfelelni, feleségként is, és még arra vagyok kíváncsi, hogy ők örökölték-e a zenei tehetségedet.
Hogy visszamenjünk a fiatalabb koromra, amikor a pályámra készültem, úgy gondoltam, hogy az nem elég, hogy én hegedűs vagyok, és hogy ebbe sikereim vannak. Úgy gondoltam, hogy párhuzamosan kell a magánéletet és a szakmát csinálni. Nem gondoltam soha, hogy én egy ilyen magányos farkasként csak a szakmának éljek, ez nem az én formám. És így aztán családi háttér az megvalósult, és két kislányom született. Ők igazából örökölték a zenei tehetséget, de úgy tűnik, hogy mégsem lesznek zenészek. Az első lányom eljutott az akadémiai felvételig, aztán mégis úgy gondolta, hogy civil pályára megy. A másik gyermekem, ő anglisztika szakon van, ő is fuvolázott 6 évig, most magánének szakra jár, és nagyon szereti. Lehet, hogy egy koncertlátogató közönségnek lesz része mindig is a két gyerekem, de nagyon szeretik a zenét, és értik is. Tanultak.
Az biztos, hogy ott mocorog bennük azért. Igen. Valami a tehetségen túl. Férjed személyében is egy olyan társa találtál, aki, amíg te turnéztál például hosszabb ideig, vagy próba folyamat volt éppen, hogy helyt állt otthon.
Igen, ez természetes volt. Anyósom és az édesanyám segítségével voltak ezek az időszakok, ezeket átvészelték otthon, amíg nem voltam. Most már nagyok, és ilyen probléma nincsen, de férjem mindenképpen támogat ebben a hivatásban. Ő is nagyon szereti a zenét építészként.
Maximalista is voltál, tehát tényleg szinte minden területen szereted volna a legtöbbet és a legjobbat tenni. Ez biztos nem volt könnyű.
Összeegyeztetni a két oldalt, ez időnként szervezési nehézségekkel járt, meg időhiány miatt ez nem volt olyan egyszerű, mint ahogy az ember ezt elképzeli. Próbálkoztam, és hát úgy érzem, hogy talán sikerült.
A laikusban felvetődik, a zongoraművész megtanulja a darabot. A koncerten ott a kotta. Olvastam valahol, a sikereinket a hit, a sok munka és a zene szeretete hozza meg. Mi erről a véleményed?
A sikerhez vezető út első állomása minden esetben a tudatos hit abban, hogy képesek vagyunk álmaink megvalósítására, melyeket igazából csak is téglánként, türelemmel, rendkívüli szorgalommal és a zene iránti igazi elköteleződéssel és szeretettel valósíthatjuk meg. Ez vonatkozik akár ifjúkorunk hangszertanulási nehézségeire, esetleg manapság egy nehéz zenemű magas szintű elsajátítására egyénileg vagy a zenekari munkában egyaránt. Például mondok egy példát, Richard Strauss operáinak egyéni megtanulása komoly kihívást jelentett, magam is mondhatom a kollégáim nevében egyaránt. A célt láttuk magunk előtt, és így sikerült nagyszerű és magas színvonalú koncerteket adnunk.
Lehet, hogy patetikusan hangzik, de mégis kimondom. Azt mondják, hogy az igazi művészetben benne van az Isten.
Én is úgy gondolom, hogy benne van az Isten. Az igazi művészet az embert a hétköznapi élet fölé emeli, kicsit egy más dimenzióba röpíti, lelki, érzelmi feltöltődést nyújt. Igazából az embert szellemivé teszi. Gyakran használjuk azt a kifejezést művészekre, írókra, zeneszerzőkre, hogy Isten adta tehetség. Ez jelenik meg az alkotásaikban. A komplex eredményhez szükséges még az ihletett előadás és a nyitott, befogadó hallgatóság is. Az ő részükről is szükség van erre.
A Vatikánban is járt a zenekar.
2011. májusában, őszentsége 16. Benedek pápa tiszteletére, az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége és Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából adtunk koncertet a Vatikánban, a 6. Pál teremben. A koncertprogramján Liszt művek szerepeltek, részben Kocsis Zoltán hangszerelésében, zongoradarabok zenekari átiratai, az ünnepi induló, az Obermann völgye, Ave Maria, valamint a 13. Zsoltár, a Nemzeti Énekkar és Horváth István tenor szólójával. Főleg az utóbbi kapcsán, valamint a helyszín és a Szent Atya kisugárzásának köszönhetően folyamatosan az jutott eszembe, hogy ebben a környezetben élt és alkotott Liszt Ferenc, és itt akarta megújítani az egyházi zenét, ami egy fantasztikus reform volt részéről annak idején.
Csak címszavakat mondok, avasd be kérlek, hogy mi jut eszedbe róluk. Templomi koncertek, magyarságháza, úton a zene. Valami összekapcsolja ezeket.
Igazából ezek szólóprodukciók, kiskamra együttesekkel dolgozunk, és ez az úton a zene, ez egy fantasztikus kezdeményezés, elnézés, hogy ezzel kezdem. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar ezt 3-4 éve tűzte ki célul, hogy megismerteti a hátrányos helyzetű térségek gyermekeivel az élő zene élményét. Ez egy fantasztikus kezdeményezés, ők nem jutnak el koncertre, pénz hiányában, vagy lehetőségek hiányában, és ezt a hiányt próbálta a zenekarunk vezetősége pótolni. Ingyen jutnak hozzá ezekhez a kis koncertekhez, ahol játékos formában, interaktív módon jutnak hozzá ahhoz, hogy ismereteket kapjanak a zenéről, hiszen van egy műsorvezető, aki kérdez, meg beszél a darabokról, válaszolnak a gyerekek, hogy mit gondolnak, mit éreznek a zenével kapcsolatban. Ezek egy órás, másfél órás kis rendhagyó énekórák, 70 és 200 körül van azoknak a gyerekeknek a száma, akikhöz így eljuttatjuk a zenét alkalmanként. 3-5 fős kis csoportokban utazunk, kis kamarakoncert formájában előadásokat tartunk nekik. Makótól Záhonyig folyamatosan utazunk így.
Maradt még kettő, a templomi koncertek, az egyik.
Nagyon szeretjük ezeket a templomi koncerteket, ott is kisebb kamaracsoportokkal veszünk részt rajta, de ott mint szólisták. Bach kettős versenyt játszunk a barátnőmmel, Detvai Mária Marcellával, van, hogy toborzunk egy kis együttest hozzá, egy kis kamarazenekart, van, hogy csak zongorával játszunk. Szent Békálát meg kell említenem, ami egy nagyon érdekes helyszín, ahol barátnőm minden egyes hétvégén szervez nyáron koncerteket. Ez egy 200 fős kis település. Fantasztikus kezdeményezés, hogy ott a környékről összegyűjti a közönséget, és már jönnek a környék lakói, és nagyon élvezik ezeket a koncerteket.
Ez a Balaton felvidéken
van.
Igen,
az északi parton. Nagyon különbözők a műsorok is, és hát mi is részt veszünk ezen. Budapesten is voltak templomi koncertek a Servita téren, meg a Klebersberg intézethöz közel levő katolikus templomban.
Magyarságháza.
Hát Magyarságházában és az Újságíró Szövetségben és Vácon jótékonysági koncerteket játszottunk a leukémiás gyerekek javára. Ez is ugyanez a kezdeményezés, ami a templomi koncertek a jótékonyság nagyon fontos, hogy amikor szükség van pénzre, akkor az ember ingyen játszik azért, hogy valamit tudjon tenni a beteg gyerekekért.
Ez biztos, hogy egy ilyen fellépés lelkiségben egészen mást jelent, mint mondjuk a MÜPA-ban egy koncert, ugye?
Teljesen más. Először is kisebbek a termek, egy kamaraprodukcióról van szó, és hát más a cél. Más a lelkisége, ez így van. Nagyon bensőséges.
Akkor most kanyarodunk oda-vissza, hogy tanítottál is. Ezt írtam föl magamnak, hogy a zene az agynak jóval kiterjedtebb hálózatán működik, mint például a beszéd, ezért intenzívebben hat az érzelmeinkre. Mit jelent az ember életében, aki hangszere játszik, vagy rendszeresen muzsikát hallgat? Mi az a plusz? A zenének milyen hatása van az érzelmi fejlődésre? Már erről egy kicsit beszéltél, de hát ha van még ehhez kiegészíteni valót.
Az empatikus készséget nagy mértékben erősíti mindenképpen a zenetanulás, mert rá kell hangolódni a zeneműre, és a lényegét kell megfogni ahhoz, hogy hiteles előadók lehessünk, akár zenekari tagként, akár szólistaként. Mindenképpen úgy kezdjük, hogy nem zenekari tagként kezdjük, hanem egyéni oktatásban veszünk részt, és a tanár dolga, hogy a pontosságra felhívja a figyelmet, a pontos ritmusra, a hangmagasságok tisztaságára, és a zene által kifejezett karakterek sokszínűségére. A gyerek megkapja ezt a komplex oktatást, akkor az sok mindenre kihat, jó hatással lesz az életében.
Te hol tanítottál, és mennyi ideig?
A Győri Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdtem a pályámat. Ott 4,5 évet töltöttem el, majd a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanítottam 5 évig, mielőtt az első lányom megszületett. 10 év tanári munka áll mögöttem. Nagyon szerettem tanítani, úgy gondoltam, hogy nagyon fontos jó hangszeres alapokat és zenei alapokat adni a gyerekeknek, hogy későbbi pályájuk során kevesebb problémájuk legyen a hangszerrel, és a saját pályájukon jobban megállják a helyüket.
Vannak esetleg olyan tanítványaid, akikkel tartod a kapcsolatot, vagy figyelemmel kíséred a pályafutásukat?
Vannak, igen. Találkoztam éppen az egyik úton a zeneprogramban az egyik növendékemmel, aki nagyon boldog volt, hogy már 10 napig készült arra, hogy engem fog látni. A kis gyerekeit, akiket ő tanít, azokat egy kicsit tanítottam ott, és mondta, hogy hát, hogy ő is töltekezett ebből, és ez olyan jól esett.
Találkozott a mester és a tanítvány.
Ja.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagjai titkos szavazással választották meg a legjobbnak ítélt művésztársukat. 2017-ben a kitüntető címet a zenekarnál Szekeres Gizella hegedűművész vehette át. Mit éreztél, és mit jelent neked ez az elismerés?
Fantasztikus meglepetés volt, és öröm egyben. Azért volt nagy meglepetés, mert általában fúvós szólisták szokták ezt a díjat kapni, mivel hogy ők vannak leginkább reflektorfényben a teljesítményük alapján, mindenki hallja, hogy milyen gyönyörű szólókat játszanak a zenekari munka során, amiben nekünk nincs olyan szinten részünk. Mi ott igazából, ha nem vagyunk ott, akkor nagy baj van, de ha ott vagyunk, akkor végül is láthatatlanok vagyunk. Emiatt fantasztikus meglepetés volt, és öröm nekem ez a díj.
Hol vetted át? Mert biztos, hogy valami ünnepélyes keretek között került sor az átadásra.
Igen, a Zeneakadémián vettem át november 20-i Nemzeti Filharmonikus Zenekari koncerten. Az átadási ünnepség az mindenképpen egy nagy élmény volt számomra.
Ez mire inspirált téged? Biztos, hogy valahol ez egy állomás lesz az életedben, én így gondolom.
Igen, ez egy nagyon fontos állomás, és arra inspirál, hogy még tökéletesebben próbáljam végezni a munkámat, ezt a hivatást, ami igazából nem is munka, mert hobbi is egyben. Hobbi és hivatás egyben, úgyhogy amikor ez a kettő egybeesik, mert az ember tényleg fanatikusan szereti, amit csinál, így ez könnyű. Ez nagyon egyszerű így. Ezt csinálom, amit eddig, és még jobban próbálom.
Valahol ez a boldogság titka, hogy az ember az életben azzal foglalkozzon, amit ennyire szeret.
Igen, ez nagy adomány tényleg a Jóistentől.
Ez egy nagy kegyelem.
Hogy ez így sikerült.
Ebben a műsorban, a Hitvalóban, a szakmai életút, a hivatás mellett arról is beszélgetünk, hogy mit jelent a hit a vendégeink életében. Tőled is megkérdezem, melyik az a szentírás idézet, amelyik legközelebb áll a szívedhez, amit most nekünk elhoztál és megosztasz velünk, és miért éppen erre esett a választásod?
Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Ez az idézet a Szent Pál a Korintusokhoz írt első leveléből. Úgy gondolom, hogy az élet önmagában kegyelmi ajándék. A jó dolgok, amik az emberrel történnek életútja során, csodálatos adományként értelmezhetőek, az Isten megengedő szeretete sugárzik át az eseményeken. Az én életem is példája annak a csodás szeretetnek, ahogy a példabeszédekben olvashatjuk. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Harmonikus, boldog gyerekkorom volt Székesfehérváron, értelmiségi, zeneszerető családban nőttem föl. Édesapám gépészmérnök volt, fiatalkorában hegedült, édesanyám zongorázott. Szakmai életem első kegyelmi állapota, amit a Jóistentől kaptam, az a lehetőség volt, hogy 7 éven keresztül gyerekként párhuzamosan tanulhattam hegedülni és zongorázni, szüleim maximális támogatása mellett. A nagyváltás 14 éves koromban történt, felvételt nyertem a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola hegedű tanszakára, majd a Zeneakadémia hallgatója lettem. Pályámat hegedű tanárként kezdtem a Győri Zeneművészeti Szakközépiskolában. Életem során többször fölbukkant ez a megengedő, kegyelmi állapot, amikor megtörtént velem a maximális jó. Felvettek az AHZ-ba, 9 év után szólamvezető lettem, majd hosszú szólamvezetői munka után megválasztott a zenekar tagsága a titkos szavazással az évművészének. Visszatekintve a pályámra, úgy hiszem, hogy igaz a szentírás szava, miszerint minden adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá.
Egy interjúban Kocsis Zoltán arra a kérdésre, hogy miért jobb egy zenét művelni, mint pusztán hallgatni, mivel ad többet a zenélés, ezt válaszolta. Azzal, hogy saját magam idézem elő a hangokat egy hangszerből, az azért nagyon sokat ad, és a lehetőségeknek szinte kimeríthetetlen tárházát is egyben. Kedves Gizella, sokáig legyen örömöd a zenében, legyen kifogyhatatlan az a bizonyos tárház, ajándékozz meg hallgatóidat még nagyon sok szép koncertélménnyel, mindannyiunk örömére. Ehhez kívánok nagyon jó egészséget. Isten áldása kísérjen utadom.
Nagyon szépen köszönöm.
Szekeres Gizellával, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hegedűművészével Rózsa Katalin beszélgetett.